Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel. A honlap tegnapja ezen a héten a HR szerepével, feladatával foglalkozott az ESG tükrében. Bohács Bernadett HR szakértővel, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT-től Nyúl Zsuzsa beszélget.
Ahogy így beszélgetünk a műsor első felében, nekem úgy tűnik, mintha szemléletváltásra is szükség van az ESG tekintetében, a social és a vállalat irányítás vonatkozásában, hogy lecsorog ez egészen az egyének szintjéig. Pedig azokhoz a vezetőkhöz, akiknek ezeket a lépéseket, szemléleteket át kell formálniuk, be kell vezetniük. Vajon mennyire van felkészülve a hazai munkaerőpiac arra, vagy mondjuk a képzési rendszer, hogy ezeket a szemléletváltásokat az ESG tükrében, az ESG szemüvegén keresztül meg tudja valósítani? Képzésekre, fejlesztésekre, vezetői programokra gondolok.
Igen, beszéltünk arról, hogy mi a HR feladata az ESG-ben, na ez is egy komoly feladat. Tehát képzések, fejlesztések tekintetében is nagyon szerteágazó és nagyon hatalmas feladata van. Egyrészt ugye beszéltünk arról, hogy megértetni a munkavállalókkal azt, hogy mire jó ez az egész környezet, tudatos, fenntartható működés, milyen elemei vannak.
Ott egy vezetőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy a tudását úgy tudja átadni, hogy neki el is higgyék és kövessék.
Meg példának kell lennie. Tehát nyilván, hogyha szelektív gyűjtjük a hulladékot, akkor a vezető nem dobálja össze-vissza a hulladékát, tehát valahol tudatosítani kell neki is a dolgozókban. Tulajdonképpen a vezetők azok, akik egy vállalat stratégiáját érthetővé teszik a munkavállalók, a dolgozók részére. Tehát ők azok, akiknek le kell fordítaniuk azt, hogy oké, ezt azért csináljuk, mert hogy ezzel az a célunk, hogy. De egyébként nagyon sokszor nyitott kapukat döngetnek, mert most már egyre több ember azt gondolom tisztában van azzal, hogy mit jelent a környezettudatosság. Tehát nagyon sokan otthon is nagyon sok olyan dolgot csinálnak. Tehát itt említettem a szelektív hulladékgyűjtést, kevesebb műanyagot használunk.
Elektromos autó használata.
Elektromos autót használunk, igen, tudatosan próbálunk kevesebb papírt használni. Tehát azért rengeteg olyan dolgot teszünk, ami ebbe az irányba mutat, és egyébként nagyon jó leső érzés az, hogyha a munkahelyen is ezzel találkozunk, és nagyon jó, hogyha a vezetők partnerek ebben. De egyébként a vezetők feladata abban is rejlik, hogy nekik azért tudniuk kell, hogy hogyan lehet még elkötelezettebbé tenni a kollégákat. A vezetőknek nagyon fontos feladatuk van abban, ugye az ESG-nek az is egy fő cél, a munkavédelem, tehát odafigyelni arra, hogy a megfelelő mondjuk munkavédelmi oktatásban részesüljenek a munkatársak, vagy például első segélynyújtó tanfolyam, nem tűnnek fel addig, amíg nincs baj, de hogyha baj van, akkor nagyon jó, hogyha készen állunk arra, hogy a lehető legkisebb következményen oldjuk meg ezeket a helyzeteket. Fontos tudatosítani a munkatársakba, hogy miért is jó ez, miért is csináljuk ezt. Fontos látni azt, hogy hogyan tudom motiváltabbá tenni a dolgozómat, amit beszéltünk, tehát a bértranszparencia. Általában a vezetőknek van szerepük abban, hogy kialakítsák a saját csapatuknak a csomagját, juttatási csomagját. Ebben hogyan tudnak ők következetesen eljárni? A HR nem tud működni vezetői támogatás nélkül, tehát a HR és a vezetők szorosan együtt dolgoznak abban, hogy amikor beszéltünk arról, hogy kialakítani olyan folyamatokat, amik elősegítik ennek az egésznek a megvalósítását, a HR a vezetőknek, a vezetők a HR-nek ez a fajta együttműködés, ez nagyon sokat segíthet abban, hogy valóban működő jó folyamatokat találjanak ki. És aztán utána a vezetők motiválása, hiszen azt mondjuk, hogy a vállalatok sikeressége a vezetők munkájában rejlik. Tehát, hogy ez az egész projekt sikeres tudjon lenni, az a vezetőkön múlik, a vezetőket is képezni kell. A vezetői munka egy nagyon nehéz munka manapság. Ugye az utóbbi években a vezetők nagyon sok olyan dologgal néztek szembe, amit nem tanulhattak meg az iskolában. Tehát maga a pandémia olyan helyzeteket hozott, ahol azonnali döntéseket kellett hozni, olyan témákban, amivel nem is találkoztak odáig. És az üzlet nagyon gyorsan változik. Az üzleti stratégia is sokkal gyorsabban változik manapság, mint régen. A vezetőknek erre készen kell állniuk. Vagy hogyha bevezetnek egy új megoldást, ugye beszéltünk a papírmentességről, ez maga után hozza azt, hogy egyre több digitális megoldást alkalmazunk egy cégnél. Gyakorlatilag a vezetőknek kell, hogy irányítsák, hogy ők drive-olják ezt a folyamatot, mert különben, hogyha ők maguk nem elkötelezett tettek, akkor nem fog megvalósulni.
Van egy nagyon fontos munkavállalói csoport, réteg, akik gyakorlatilag berobbantak a munkaerőpiacra, és azt gondolom, hogy egy kicsit talán felforgatták azt a hagyományos értékrendet is, amit gondolunk a munkáról, ez pedig a Z-generáció, akiknek már másfajta értékrendjük van, másfajta munkához való hozzáállásuk, más gondolkodásuk van ehhez a megközelítéshez. Velük hogyan lehet szót érteni? Nekik mennyire fontosak például a környezetvédelmi, fenntarthatósági elvek? Sokat hallunk erről, de én most téged, mint szakembert kérdezlek arról, hogyha kimentek a terepre és megvizsgáljátok a különböző kutatások alapján a helyzetet, akkor mi a visszajelzésetek ezzel kapcsolatban?
Ugye a Z-generáció az a generáció, akik már a digitalizáció korába születtek. A Z-generáció az, akinek fogalma sincs általában, mi az a vezetékes telefon, mert ők már mobilt használnak, internetet használnak, számítógépet használnak, és ez valahogy már genetikailag bennük van. Tehát az én fiam Z generációs, ő tanít engem egy csomó dologra. Én X-es vagyok, nekem meg kell tanulnom dolgokat, én még nézek használati utasítást. Ez a generáció, ez már nem, ők már internetről tanulnak, videókból tanulnak, és egyébként a jó dolog az, hogy az iskolákban már van fenntarthatóság, mint téma, mint tananyag, van környezettudatosság, mint tananyag, van globális felmelegedés.
Fenntarthatósági hét, igen.
És erre ők projekteket csinálnak, ők már gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet a világot jobbá tenni, és ez egy nagyon jó kiindulási pont, tehát ők úgy kerülnek a munkaerőpiacra, hogy ez már az ő fejükben benne van, és ezért valószínű ez is az oka annak, hogy a mai Z-generációs fiatalok szívesebben választanak olyan céget, aki szintén elkötelezett a fenntartható működés irányába. Természetesen hazudnék, ha azt mondám, hogy ez a legfontosabb faktor, nyilván, amikor választanak, igen. Mert azért a bér, a fizetés, a juttatási csomag azért még mindig.
Igen, ezért is szerettem volna, hogyha beszélünk erről, mert persze egy kicsit idealisztikusnak tartom ezt az elképzelést. Nem feltétlenül gondolnám, hogy ez az első prioritás.
De nagyon-nagyon fontos szereplő. Egyébként. Aha. És ott függ össze, hogy az Z-generációsok, mikor céget választanak, akkor brandet is választanak. Egy jobban csengő cég szívesebben elmennek, már pedig egy jobban csengő cég, rendszerint ugye egy nagyobb cég, akin már rendszerint elindult abba az irányba, hogy fenntartható működéssel kapcsolatos tevékenységeket folytat, és ami Z-generációsaink nagyon okosak, mert tudják, hogy ez nem csak egy környezettudatos működést jelent, hanem felelősségvállalást a munkavállalókért, tehát valószínű ott nagyobb biztonságban lesz az, hogy ő mentálisan, fizikailag jobban tudja végezni a munkát, jobban megvalósulott például a munka és magánélet egyensúlya, ami a mai fiataloknál egy nagyon-nagyon fontos szempont, vagy a rugalmas munkavégzés, ami szintén az. Régen, mikor még mi X generációsok elmentünk egy állásinterjúra, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most add el magad ebbe a pozícióba, mondd el azt, hogy miért járna jól a mi cégünk, hogyha téged fölvesz. Na most ez megfordult 180 fokban, mert most az van, hogy
az Z-generáció kiröhögi az ilyen kérdéseket.
Most mondják el, hogy miért kéne nekem itt dolgozni. Értem, hogy én azt mondjam, hogy itt akarom eltölteni azt a rengeteg sok 8 órát naponta.
Igen. Sokkal lazábban kötődnek ahhoz, hogy mi a munka, az értékrendem, az adott esetben mentális jólétem, és ez azzal jár, hogy egyébként nekem valamilyen formában változtatnom kell az életemen, akár úgy, hogy most egy picit kilépek a munkából, akkor ezt én simán megtehetem.
A Z-generációs munkavállalók nem lojálisak.
Okay, akkor viszont itt jön egy másik nagyon fontos kérdés, ami visszavezet minket az ESG social vonal fontos a kérdéseihez. Ez a vállalat szempontjából a munkavállalói elköteleződés, a tehetséggondozás és a tehetség megtartás.
Hát azt gondolom, hogy bármelyik HR-est megkérdeznénk, rengeteget tudna beszélni erről a témáról, mert ez egy ilyen folyamatos erőfeszítés. És folyamatosan dolgozik minden vállalati HR csapat azon, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy a munkavállalói elkötelezettséget növelje. Ugye beszéltünk róla, a felmérésekben mérik is ezeket a faktorokat, hogy mennyire elkötelezett a munkavállalói csoport. Akkor ugye a juttatási rendszereket is folyamatosan átdolgozzák, gyakorlatilag évente felülvizsgálják, hogy versenyképes-e, ugye mindenféle piaci benchmarkokat felhasználnak annak érdekében, hogy lássák azt, hogy amit ők adnak egy adott vállalatnál, az mennyire versenyképes. Utána vizsgálják azt, hogy mit tudnának még annak érdekében tenni, hogy ez megerősödjön. Egyébként nagyon érdekes, hogy most beszéltünk az ESG szociális szempontjairól, de az emberek szociális szempontjai is nagyon megerősödtek, hogy nagyon sokszor tartja ott a fiatal munkavállalókat egy cégnél az, hogyha ők tartoznak egy bizonyos csapathoz. Tehát nagyon sokszor fókuszcsoportok is működnek egy vállalaton belül, adott témához kapcsolódva, például vannak női közösségek, vannak társasjátékos közösségek, vannak testépítő közösségek, és akkor jó, hogyha a HR csapatnak van egy nagyon intenzív kapcsolata ezekkel a közösségekkel, mert ezek a közösségek is nagyon sok visszajelzést tudnak adni annak érdekében, hogy mivel lehet növelni az elkötelezettséget, mivel tudjuk ott tartani őket, hogy valaki mondjuk azért nem megy el, mert az összes barátom itt dolgozik, és akkor én is maradok, viszont az ellenkezője is igaz, hogy hát én azért megyek el, mert az összes barátom ott dolgozik a másik cégnél, és akkor én most én is ott szeretnék dolgozni. Ugyan nem tudom még, hogy többet fizet nekem, meg nem tudom, hogy jobb lesz nekem, de ők ott vannak, nekem ők fontosak számomra, és akkor átmegyünk oda. Tehát, hogyha egy vállalatban van egyfajta közösségformáló erő, annak nagyon-nagyon nagy szerepe lehet a munkaerő megtartásban. És mondom, hogyha ez egy nyílt vállalat, ahol tényleg megvalósul ez a nyitott kommunikáció és a szabad vélemény nyilvánítás, és tényleg egy jó kis közösség alakul ki, akkor azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon komoly megtartó ereje van, vagy ha visszamegyünk a kedvenc témánkhoz, az ESG-hez, tehát ugye fontos az, hogy környezettudatosan tudjunk működni, és nagyon sokan ezért vállalnak önkéntes munkákat. És akkor elmennek közösen szemetet gyűjteni, akkor óvodákba kerítést festeni, és mindenféle játszótereket felújítani.
Igen, és ez szokott lenni egyébként mindig az Achilles sarka gyakorlatilag annak a társadalmi hasznosságnak, amit szoktunk emlegetni, hogy azért az már nagyon kevés, hogyha valaki csak ezt csinálja, és nem épül be valamilyen formában a vállalatnak a brendjébe, bár hogyha mondjuk ő festékgyártó cég, és egy adott faluban, ahol az ő tevékenysége zajlik, tehát ott van a telephelye, vagy a gyára, a festék előállító üzem, és ott abban a faluban festi le az óvodának a kerítését, akkor sokkal közelebb van nyilván ez a hasonlat, vagy ez a fajta társadalmi hasznosság, mint hogyha csak nem tudom bárhova elmenne az országban, és csinálna valamit. Szóval, hogy itt bejön mindig az, hogy mennyire tudnak a vállalatok valamilyen társadalmi célú tevékenységet végezni, hogy egyébként az a hitelességet tudja hosszú távon erősíteni. Amit én még így fontosnak tartok, az a nemek közötti egyenlőség vagy egyenlőtlenség. Találkoztam már olyan céggel, egy olyan rendezvényen, ahol kifejezetten azért kellett egy női műsorvezető, mert hogy mindenki férfi volt a színpadon. Azok a döntéshozók, akik egy ilyen szervezésben benne voltak, ott az ügynökség jelezte, hogy legalább egy nőt próbáljunk meg a színpadra állítani.
Abszolút, ez itt kezdődik. Tehát itt kezdődik a történet azzal, hogy valakinek feltűnik, mondjuk egy vállalat vezetőségében, hogy hoppá, hát miért nincs köztünk nő? Itt mi csak férfiak vagyunk, és mondjuk lehet, hogy ők már hallottak, vagy valamilyen szempontból mondjuk az ESG kapcsán, ugye ott van egy mutató, hogy mekkora a nők aránya a vállalatvezetésbe, és hát kellemetlen lenne oda beírni, hogy hát nulla. Tehát ezért tenni kell valamit, hogy legyenek női vezetőink. Egyébként nem könnyű női vezetőnek lenni, azt gondolom, mert ugye mindig azt mondják, hogy egy sikeres férfi mögött áll egy
nő. 20. századi.
De hogy alapvetően akkor mi van a sikeres nőkkel? Tehát ez ki támogatja?
Na hát ez a 21. századi hozzáállás, amit mondasz, hogy hol vannak a sikeres nők? És egyet csak zárójelbe teszem hozzá, hogy tényleg így keretezzük a beszélgetést, hogy azért van egy az Európai Unió által meghatározott női kvóta, tehát hogy muszáj, hogy legyen egyébként a menedzsmentben nő. Tehát ez
abszolút,
csak
és transzparencia is van, tehát ezt publikálni kell, gyakorlatilag ugye a jelentésben is megjelenik. Nagyon sok vállalat most is egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diverzitás számokat publikálja, sőt, általában vállalati stratégia cél is az, hogy bizonyos diverzitási célokat megfogalmaznak, és azokat a célokat el kell érni, tehát erre külön akciótervet írnak. Ilyen lehet az is, amiről korábban beszéltünk, hogy igen, vannak bizonyos területek, munkakörök, ahova leginkább férfiak jelentkeznek, mert olyan férfias pálya, de ugye elmegyünk már a középiskolákba, sőt, hozunk olyan példákat, ahol nők töltik be ezt a pozíciót, és sikeresek, és egyébként külön fejlesztői programokat szervezünk tehetséges nőknek, akik potenciális vezetők lehetnek, lehetnek majd. Tehát van egyfajta karrierút, karrier lehetőség arra, hogy ők fel tudjanak nőni abba a pozícióba, hogy fejlődni tudjanak, és utána vezetővé tudjanak válni. Nagyon sok vállalat, nagyon sok mindent tesz annak érdekében, hogy több női vezetője legyen, tehát külön képzéseket, külön coach folyamatokat terveznek erre, közösségekbe vesznek részt, alakítanak egy női vezetői közösséget, ahol meg lehet osztani a tapasztalatokat. Mivel beszéltünk róla, hogy önmagában vezetőnek lenni nem könnyű, szerintem női vezetőnek lenni extra nehéz, mert a női vezetőknek a munkán túl ott van még a család, ahol szintén nagyon-nagyon fontos szerepet kell vállalni, és ebben az összes szerepben sikeresnek kell lenni, és ez egy nagyon kemény munka. Mit tudom én, egy évtizeddel ezelőtt még szinte kellemetlen volt megemlíteni, hogy jó lenne, hogyha lenne magánéletünk is, mondjuk egy adott pozícióban. Most pedig már gyakorlatilag ez egy fontos szempont, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy az embereknek legyen magánéletük, mert ez nagyon nagy hatással van a mentális egészségükre. Nagyon fontos az, hogy ki tudják pihenni magukat, hogy rekreálódni tudjanak. És ugye vannak a nők életében vannak kritikus periódusok, amiről nem szeretünk beszélni, de van. Tehát ott van a menopauza időszaka, ami azért jelentős változásokat hoz a nők életében, és hogy ezt merjük kimondani, támogassuk a nőket abban, hogy ezt az időszakot sikeresen átvészeljék. Vagy ott vannak az anyukák, akik szeretnének visszatérni a munkába, hogy legyenek olyan programok, amik segítik őket abban, hogy visszatudjanak térni a munkába. Amikor visszajön egy kismama, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Én a magam példájára emlékszem, az első időszakban azt hittem, belehalok. Tehát, hogy ezt nem lehet így egyszerre megoldani.
Igen,
tehát,
nagyon nehéz.
És nagyon jó, hogyha van egy támogató közeg, akik segítenek, lehetővé teszik azt, hogy igen, rugalmasan tudsz dolgozni. Persze, intézd a gyereket, és gyakorlatilag otthonról is be tudsz kapcsolódni, vagy ne legyen ciki az, ha én azt kell mondjam, hogy én most nem tudok arra az értekezletre beülni, mert nekem szülői értekezletre kell menni. Tehát ez ne legyen egy olyan dolog, ami miatt engem kirúghatnak. Ettől ne kelljen félnem, hanem legyen az egy szociálisan érzékeny cég, aki azt mondja, hogy persze, rendben van, akkor majd megbeszéljük holnap, vagy megbeszéljük máskor. Nagyon a nőkről beszéltünk, de hogy miért nem mehetne szülési szabadságra egy apuka? Tegyük lehetővé, mert menjen. Nagyon jó, hogy ő is részt vállal. Vagy egy apuka is tudjon arra hivatkozni, hogy igen, nekem menni kell a gyerekért, vagy ezt, vagy azt kell csinálnom. Tehát igen, legyen szabadsága az apáknak is. Vagy nagyon sok vállalat csinál olyan programokat, hogy van gyerekfelügyelet. Nagyon sokan szembesülünk azzal, hogy korán kell menni a gyerekért az óvodába, bölcsödébe. Akkor utána be tudjuk hozni egy kicsit a gyereket, vagy lehessen behozni egy munkahelyre a gyereket, mert nagyon sokszor ő ott nagyon jól el tudja foglalni magát, vagy kialakítanak olyan kis sarkokat, ahol ő el tudja foglalni magát, hogy legyen családbarát az a munkahely, támogassa azt, hogy igenis itt olyan emberek dolgoznak, akiknek családjuk van, és ott is legyen megoldható a munka és magánélet egyensúlya.
Igen, és ez megint mind a két részről szerintem a munkavállaló és a munkáltató részéről is egy abszolút felnőtt hozzáállást igényel. Tehát, hogy nem élek vissza a helyzettel, hanem pont, hogy az elköteleződést mind a két felé, mind a két fél részéről erősíteni tudja egy ilyen hozzáállás.
Igen. Abszolút, abszolút, és azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy adott munkakörben el legyen végezve a feladat. És tényleg nem csak úgy lehet elvégezni azt a feladatot, hogyha valaki folyamatosan ott ül az asztalánál. Távolról is el lehet végezni a feladatokat. Jó, nem minden munkakör esetén, meg nem minden tevékenységben, tehát azt gondolom, egy bakter ne otthonról dolgozzon, de egyébként, igen, ahol ez megvalósítható, ott azt gondolom, hogy nagyon sokat ad az elkötelezettséghez például ez.
Az ESG-ben végül is, az ESG jelentésben végül is, hogyha ezeket a szociális szempontokat mind magas szinten kezeljük, minden kérdésre magas pontszámmal tudunk válaszolni, hol fog ez nekünk konvertálódni? A vállalatunk értékében.
Nagyon-nagyon sok tekintetben. Tehát először is ugye sokszor azt mondjuk, hogy a fenntartható környezettudatos működés bizonyos beruházásokat igényel, de ezek a beruházások egy idő után megtérülnek sok szempontból. Egyrészt pénzügyi szempontokból is, másrészt pedig a környezettudatosság szempontjából, tehát mindannyian érezhetjük azt, hogy igen, tettünk valamit a földünkért, tettünk valamit azért a környezetért, ahol élünk. Munkavállalói oldalon pedig, hogyha Ezeken mind végigmegyünk, amiről beszéltünk, az mindenképpen növeli a munkatársi elégedettséget, elkötelezettséget, tehát nagyobb valószínűséggel tudjuk megtartani az embereinket, mint hogyha mindezeket nem tesszük.
Bohács Bernadett HR szakértővel, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT-től Nyuzsra beszélgetett. Ez volt tehát a Holnap tegnapja, a hírek után pedig már kapcsolódjunk, azaz kulturális témákra váltunk. Azonnal jövünk vissza, maradjanak velünk itt a Trend.